Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban van. A 18. fejezet 37. verséből olvasok egy mondatot. Jézus és Pilátus párbeszéde itt a háttér. Ebben a párbeszédben hangzik Jézus szava. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Kedves testvérek, elhangzott a történelmi emlékezés szava. Most az én feladatom az, hogy az üdvtörténet igéjét mondjam el. Van történelem és van üdvtörténelem. És nem úgy van, hogy a történelem az a realitás, ami körülvesz minket. Az üdvtörténelem pedig valahol a teológusok fejében van, vagy a könyveiben van. Fordítva van, az igazi realitás az üdvtörténelem, és azon belül, mint egy redukált folyamat, a világtörténelem. Az üdvtörténelemnek van abszolút elsőbsége, azon belül zajlik a kézzel fogható világtörténelem. Tehát én most az üdvtörténelem felől közelítem ezt az ünnepet. És pedig az üdvtörténelemnek egy jelentős fogalmát hozom ide, és arról szólok közelebbről is. Ez a fogalom pedig a választás, vagy kiválasztás. A Biblia tud arról, hogy nem csak egyéni elhívás, kiválasztás van, hanem Isten népet, népeket is választ. Kiválaszt magának. És az Ószövetségben újra meg újra hangzik az, hogy egy kicsi népet választott ki magának Isten, a zsidó népet. Aztán azt tudnunk kell, hogy reformátor atyáink, magyar református elődeink kezükbe vették a teljes Bibliát, a magyar Bibliát, magyarra fordították a Bibliát, és ráeszméltek, hogy milyen sajátos párhuzam van a zsidó nép kiválasztása történelmek között és a magyar sors között. És elkezdték prédikálni az ószövetségi történeteket úgy, hogy ez reánk is vonatkozik, mert mi is választott nép, kiválasztott nép vagyunk, és a sorsunk nagyon hasonlít a zsidó nép sorsához. Az Isten ítélete sújtotta Izraelt és sújtott minket. Megérdemeltük Mohácsot, mert bűnös volt ez a nép. És Isten méltóképpen sújtott le a bűnös népre. És aztán beszéltek arról, hogy két pogány közt egy hazáért omlott ki a mi vérünk, ahogy a zsidó nép is, ez a kicsi nép, két nagy hatalomnak az ütköző pontján volt, keleten Asszíria, aztán Babilónia, Perzsa birodalom, Római birodalom, nyugaton, délnyugaton ott volt a hatalmas egyiptomi birodalom, hol Asszíria tört Egyiptomra a zsidó népen át, hogy Egyiptom igyekezett meghódítani Asszíriát megint csak a zsidó népen át, az a kicsi nép ütközőpontban volt, és ott kellett megvalósítani a történelmét, a küldetését. És ez nem volt könnyű dolog. A tét az volt, hogy vagy hiszek Istenben, bízom Istenben, és élem a magam életét, küldetését azzal, hogy Isten oltalmában vagyok, vagy megtántorodom ebben a hídben, és akkor szövetségeseket keresek. Ez volt a zsidó történelem gyakorlatilag. Ha Asszíria erősödött, akkor futottak Egyiptomba, hogy adjatok szövetséges segítséget Asszíria ellen. Amikor Asszíria közeledett, vagy Babilónia közeledett, futottak Egyiptomba, aztán fordítva, amikor Egyiptom erősödött, akkor amott kerestek szövetséget, ide-oda politizáltak a nagy okos politikusok, és belepusztult, szinte-szinte belepusztult a nép. Hát így voltunk a 16. században, és azóta tudjuk a magunk történelmét mind a mai napig. Kelet és nyugat között egy kicsi nép, ereje felett való a keleti, ereje felett való a nyugati. Ez az alapprobléma, ez a teológiai probléma, ez az üdvtörténeti probléma, hogy megmarad-e önmagának, hordozza-e saját küldetését, kiválasztásának a elkötelezéseit, vagy pedig azt remélj, hogy a szövetségi politika megmenti. Döbbenetes, hogy mennyire évezredeken át hidal ez a téma. Szövetségesekben reménykedni, vagy pedig a magunk életéhez hűséges maradni, küldetésünket fölismerni és valóra váltani ezek között a félelmetes ellenerők között. Ez üdvtörténetileg a magyar probléma, amint hogy ez volt a zsidó népnek üdvtörténeti problémája. Küldetés kapott, valamit el kellett mondani, ennek az egész embervilágnak valamit meg kellett valósítani a többiek szeme láttára, és a nép inkább elbukott, mint cselekedte ezt, amint mondottam, szövetségesekben inkább reménykedett, mint az alapvető szövetségesében, Istenben. Itt van a magyar kérdés, a mai magyar kérdés. Tehát, hogy ezt egy kicsit közelebbről is értsük, keressük ennek a fogalomnak a tisztázását, hogy mi a küldetés, mi a tartalma a küldetésnek, mit kell csinálni. Könnyebb azt mondani, hogy mi nem a küldetés, mint az, hogy mi a küldetés. Tudnék, itt van Izrael állama például, az Ószövetség népnek a folyamatossága, benne van ebben az államban vér szerint, de nincs benne szellemileg a küldetés. Úgy, ahogy Ábrám, Izsák, Jákob és Dávid és utódai vitték a zsidó államnak a történelmét, akkor is botladozva, megtagadva, visszaparancsolva, visszaítélve. Na, itt van a kérdés, hogy mi a küldetés? Mi volt annak a népnek a küldetése, hogy jobban értsük egy kicsit a magunkét? Mikor erre gondoltam, eszembe jutott egy látogatás, nem tudom már hány éve, 6-8 évvel ezelőtt a lakásomon járt egy nyugatnémet főrabbi, és ott beszélgettünk az Izrael államáról, a zsidó nép küldetéséről, és ez a főrabbi szinte-szinte sírva mondta el, hogy nem az a küldetés, ami ott történik Palesztinában, nem az a zsidó népnek a küldetése. És úgy faggattuk, hogy ha nem, hát te szerinted, mint zsidó rabbi szerint, mi a küldetése a zsidó népnek? És akkor három dolgot mondott, ez felejthetetlen számomra, mert örök értékű, és minden küldetése, amit Isten ad az ő kicsinyeinek, kicsi Izraelnek, kicsi magyar népnek, amit ad, ez minden esetben érvényes. Azt mondotta ez a rabbi, hogy az Isten küldetése az, hogy kisebbségi sorsban, erőszak nélkül képviseljük az igazságot. Ezt a hármasságot jó megjegyezni, kisebbségi sorsban, erőszak nélkül hordozni az igazságot. Ha jól akarjuk ezt érteni, nem kell más tenni, mint ránézni Jézusra. Ő egyenes vonalba vitte tovább ezt a küldetést, és csodálatosan valósította meg. Kisebbségbe vállalta a kisebbséget, tudósok, papok, farizeusok, főpapok seregében az abszolút kisebbséget vállalta. Vállalta az erőszak nélküliséget, egészen a golgotai halálig, és hordozta, hirdette az igazságot, úgy, ahogy itt hallottuk a Pilátusnál tett beszélgetésben. Én azért születtem, arra jöttem el, hogy az igazságot hirdessen, bizonyságot tegyek az igazságról. Na testvéreim, ez a küldetésnek a szerkezete, hogy úgy mondjam. A zsidó nép ezt kapta, és én hiszem azt, hogy a magyar nép is, a reformátor atyáink 16. században jól tették, amikor párhuzamba állították a magyar népet a zsidó néppel. Nem minden népre lehet ezt megtenni. A német népre, vagy a franciákra, angolokra, ezt nem lehet ott elmondani, hogy kisebbség. Ez a magyar nép európai viszonylatban kisebbségben van, és most is körülöttünk vannak kis népek, de gyakorlatilag egy nagy ellenállás, közben szeretnének eltaposni minket, és ezekben mi bizony kisebbségben vagyunk. Kisebbségben, erőszak nélkül képviselni az igazságot. Most már csak az a kérdés, hogy de mi az az igazság? Ma, hogy Pilátus is kérdezi, jó igazság, de mi az igazság? Mi az az igazság, amit küldetésszerűen kell képviselni? A zsidó népnek is ugyanezt kellett volna, meg kellene ma is képviselni, és nekünk magyaroknak is ugyanezt kellene, és talán még nem késő, még megtanulhatnánk képviselni az igazságot. Mi ez az igazság? Amikor ezen elmélkedtem, megszólalt bennem Balla Péternek a szép éneke. Semmi felől ne aggódjál, él az Isten és szeret. Él az Isten és szeret. Ebben néhány szóba szólalt meg nekem a küldetés. Él az Isten és szeret. Ezt az evangéliumot valóra váltani. Tehát nem ebből teológiát csinálni, meg predikációkat szerkeszteni, nem. Ezt a valóságot, ezt a végső igazságot, él az Isten és szeret, ezt megvalósítani a magyar életben, mint a zsidó népnek, a népek között, ezt kellene megvalósítani. Illetve aztán egy kis módosítás is született bennem, hogy amikor a zsidók kapták a küldetést, akkor talán még nem egészen így hangzott ez, hogy él az Isten és szeret, hanem akkor még inkább így hangzott ez, hogy él az Isten és igazságos. Az Ótestamentumnak a nagy kérügmája üzenet az, hogy él az Isten, emberek, él az Isten, Istenek felett, minden Isten felett, egyedüli Isten, a Jahve, a mi Istenünk, él az Isten, és igazságos az Isten. Nagyjából ez volt akkor a kérügma, az üzenet. Jézus egy kicsit javított rajta, helyére tette a dolgot. És azt mondotta, él az Isten és szeret. Most azon lehet aztán szépen teologizálni, és kell is teologizálni, de hát hogy van akkor igazságos és szeret? Ez egy döntő kérdés, amit a mi nemzedékünknek, meg a következőnek is el kell dönteni világosan, hogy ez, hogy az Isten igazságos, meg az Isten szeret, ez párhuzamos igazság, egyforma értéke van az egyik mondatnak, meg a másiknak, az Isten igazságos, az Isten szeret, vagy pedig netán, ez az én hitvallásom, alárendelt fogalom az igazság. Egyetlen végső igazság van az, hogy az Isten szeretet, és az ő szeretetén belül sok minden van, van harag is, van ítélet is, van igazságszolgáltatás is, de mindezeknek a végső üzenete az, hogy az Isten szeret. Él az Isten és igazságos, mondta az Ótestamentum népe. Él az Isten és szeret, mondotta Jézus, szeressétek ellenségeiteket, nincs határ, nincs az, hogy eddig és nem tovább. Ez az üzenet. Most már foglaljuk be tehát a gondolatmenetbe ezt az igazságot. Választás, küldetés, hármas jellegű megvalósítása a küldetésnek kisebbségben, erőszak nélkül. Azt az igazságot valóra váltani, hogy az Isten él, és az Isten szeret. Hitem szerint a mai magyar népnek, nyomorult népnek, megalázott, meglopott, megerőszakolt népnek nincs más igazi küldetése, mint valóra váltani ezt az evangéliumot, hogy él az Isten és szeret. És ezt nem teológiában csinálni, nem győzöm hangsúlyozni, nem teológiában, ezt az evangéliumot, él az Isten és szeret, ezt az evangéliumot valóra váltani a hétköznapokban, törvényhozásban, emberi kapcsolatokban. Él az Isten. A felvilágosodás óta, ugye most már több száz év óta, felvilágosodás óta az emberiség kilépett az Istennel való kapcsolatból, és azt mondta, hogy megy ez majd magától is. Felvilágosodás óta ennek a tanulságait gyötrődve tapasztaljuk, hogy milyen az, amikor megszakadt a szövetség Istennel, és majd magunk csináljuk. Tehát ezzel a világmozgás, ez nem magyar mozgás csupán, európai és világmozgás, hogy abba hagyni az Istennel való kapcsolatot, és magunk csinálni. Ebből megszólalhat egy magyar küldetés tudat, hogy de emberek, nem megy ez Isten nélkül. Él az Isten. Egy magyar írónak a könyve került kezembe, és ön megrendít erővel mutatja azt, hogy a mi nemzedékeinkben előtte is, ma is, megújult egy szövetség a sátánnal, Diabolosszal, Belzebubbal, Mefisztóval. Ez a régi szövetség, hogy én odadom neked a lelkemet, te meg adjál gazdagságot, dicsőséget, fényt, pompát, hatalmat. Az a mi magyar népünk szövetséget kötött a Belzebubbal. Ilyen módon, hogy a lelkemet odadom neked, csak adjál nekem autót, pénzt, hatalmat, világutazásokat. komfortot, összkomfortot. Szövetségre lépett ez a nép Isten helyett, a nem Istennel, az áll Istennel, Belzebubbal. Odaadom a lelkemet, elárulom minden lelkiismereti problémámat, töprengésemet, elhallgathatok minden, csak pénzt és hatalmat, dicsőséget. Ebben van ez a nép. És ebben szólal meg a küldetés, hogy él az Isten, emberek, vissza ebből a gonosz szövetségből, a Mefisztóval, a Balzebubbal való szövetségből, vissza az Istennel való szövetségbe, él az Isten. Az egész magyar népet ki tudná ide visszahozni, de hát miért van az egyház, mire való az egyház, nem arra való, hogy legalább ez a kisebb társaság, ez hirdesse, de valóságosan cselekedeteiben is, meg evangéliumában is, hogy él az Isten, és szeret, és nem csak igazságos, hanem szeret, szereti azokat, akik tékozló fiak, szereti azokat, akik elhagyták őt, akik ellene szövetkeznek, szereti. Ez a magyar küldetés, él az Isten, és szeret. És ismét mondom, az még messze van, amikor 10 millió ember ezt boldogan vallja, bárcsak jönne el mielőbb ez az idő. Most ott vagyunk, hogy kicsi közösségekben hirdetik azt, hogy él az Isten és szeret. És egy kicsit most nézzünk körül, hogy magyar református egyházban él ez a boldog kettősség, hogy él az Isten, és ezt meg akarjuk valósítani politikában, közgazdaságban, iskolapolitikában, egészségügyben. És szeret, és ezt meg akarjuk valósítani társadalmi méretekben, szomszédainkkal való kapcsolatban, világpolitikánkban. Most hát itt bizony kellene sok mindent, szomorú tapasztalatot mondani, csak hát először gondoltam, hogy 2-3-at elmondok, de csak egyet mondok el most a közeli napokban, miket éltem át, 2 elmúlt napon át olyan 4 találkozásunk volt, hogy hátborzongató, egyet elmondok belőle. Az egyik hajdúsági városból jött fel hozzám egy 30 körüli nő, kezibe került a könyvem, és azt mondta, hogy az emberrel nekem találkoznom kell, és feljött és felkeresett, vadidegenül, sose láttam. És elmondotta a sorsát. Az apja még 2 kezi paraszt ember, még túrja a földet, ő már szakérettségit szerzett, és kezdett volna kiemelkedni a paraszti sorsból. És hát eközben fölfigyelt arra, ami van ebben az országban, elment népfőiskolára, nagy örömmel tanult a népfőiskolán, beiratkozott a népi táncosok körébe, táncol népi táncokat, népdalokat énekel, és közben hűséges tagja az egyik hajdu város református egyházának. És elmondott, hogy rettenetes lelkiismereti teherben van. Mert otthon, ott abban a hajdu városban azt mondják, hogy te népi táncot táncolsz. Te népdalt akarsz énekelni. Hát az nem fér össze a Krisztus hittel. Hát ez ördögi dolog, ott ölelkeznek, ott táncolnak. Hát nem tudod, hogy a tánc, az ölelkezés, a nótázás, a szerelem, az ördögi dolog, hagyd abba. És eljött hozzám, mit lehet erre mondani, mit mondjak neki, mit fogok mondani neki, abba hagyja. Most is éppen egy népi tánc ünnepség sorozat volt itt Budapesten. És le akarták beszélni, ne menjen, nem a te ügye, te Jézus Krisztus gyermeke lettél, te megbántad a bűnét. Hát bánt meg ezt is, hogy te táncoltál. Na nem kell részletezni, testvérek. A magyar református egyház büszke, hogy mi a nép kultúráját, mi a nép egyháza voltunk. És még a hajdúsági, alföldi tömeggyülekezeteinkben is megjelent ez a hang, hogy ez nem magyar, ezt abba kell hagyni, ez ördög, ez sátáni. Folytathatnám azt, hogy egy másik helyen ökumenikus vagy. Hát nem tudod, hogy az is sátáni dolog. És ezt a magyar református egyház fölkent szolgái mondják. Március 15-én erre is emlékezzünk, hogy ide jutott az egyházunk. Na tehát még egyszer a lényegre koncentráljunk. Mi a lényeg? Választott nép vagyunk, hiszem azt. Választott gyülekezet vagyunk, választott egyház vagyunk. Mire kiválasztva? Erre a hármasságra kisebbségben, erőszak nélkül az igazságot hirdetni, megvalósítani. Ezt az igazságot, hogy él az Isten és szeret. Áldja meg Isten, hogy így ünnepeljünk, hogy fölismerjük ezt a küldetésünket. Él az Isten és szeret. Ebben a gyülekezetben se azt nem szoktuk nagyon hangoztatni, hogy reformátusok vagyunk, se azt, hogy magyarok vagyunk. De talán március 15-én egy kicsit eszmélkedni kellene, hogy azért mégis meg kellene ezt mondani. Tudatosabban ki kellene mondani. Vállalni kellene. Nem a magyarkodást, nem azt, ami most megy itten, mindenki jó magyar, mindenki jó keresztény, nem ezt, hanem így, ahogy mondottam, él az Isten és szeret. El kellene vállalni, ezt nevén nevezzük ezt a küldetéstudatunkat, és netán még küzden is készek vagyunk ezért a küldetésért. De mindesetre, akik így gondolkozunk, össze kellene zárkóznunk szorosabban. Az vannak partizán, keresztény hitvallók, akik a maguk ideológia, teológia szerint valamiféle harcot folytatnak. Ebben a szét esett magyar életben ezeknek, akik megközelítően vállalják a magyar küldetést, kisebbségben, erőszak nélkül az evangéliumot mondani, össze kellene zárkózni. Adja meg Isten minket, hogy így tudjunk folyamatosan ünnepelni, rá eszmélünk, megörvendezünk ebben a küldetés tudatban, hogy él az Isten és szeret. Hújtsuk meg a fejünket, imádkozni. Édesatyám, köszönjük a történelmet, és köszönjük az üdv történetet. Köszönjük, hogy a történelem össze-vissza eseményeinek van végső értelmük. Köszönjük, hogy ennek a mostani káosznak is, ami rá ömlött el az egész világra, annak is van valahol értelme, van kimenetele. Mi nem látjuk, nem értjük, nem érjük meg talán a mi rövid földi életünkben. De úrunk, hittel valljuk, hogy igen, igaza van a te igédnek, van értelme. A történelem összevisszaságai mögött az üdvtörténelem halad a beteljesedés felé. Köszönjük, édesatyánk, a kiválasztást, személyenkénti személyes elhivatásunkat. Köszönjük az együttes kiválasztást, nem csak öröküdvösségre, hanem földi szolgálatokra. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy kedves nekünk az, hogy mi üdvözülünk, bizonyos az üdvösségünk, és nehezen, nehézkesen vállaljuk a földi küldetést. Köszönjük ezt a gyülekezetet, ahova a fényt, világosságot adsz. Kérünk, Urunk, hogy ne legyen ítéletünkre ez a világosság, amit itt kapunk tőled, mert ítéletünkre lesz, hogyha nem lesz belőle szolgálat és engedelmesség. Édesatyánk, ott, hogy itt magunk között is legyen békesség, egység, fogadjuk el egyen-egyen azt, hogy igen, kisebbségben, még akár a gyülekezeten belül is kisebbségben, és erőszak nélkül képviselni az evangéliumot. Urunk Jézus, csodálatosan tudta te megvalósítani ezt a küldetést. Urunk, áldjuk a te csodálatos, egyszemélyes kisebbségedet. Áldjuk a te csodálatos kereszthalálig engedelmes, erőszak nélküliségedet. És áldunk, Urunk, azért az evangéliumért, amelyet hirdettél, hogy él a mi atyánk és szeret. Urunk, szentelj meg minket veled való ilyen közösségben, és áld meg, hogy egymással is egyre valóságosabb, egyre testvéri közösségben éljünk. Könyörgünk a mi népünkért, amelyik most ünnepelni próbál, az ünneplésnek a látszatát magára ölti. Áld meg a mi népünket, hogy legyen mit ünnepelnie. A közeledést, a megbékélést, az egységet, a látomást. Áld meg a mi népünket látókkal, profétákkal, igaz vezetőkkel, emberséges erőjárókkal. Könyörgünk a mi szenvedő testvéreinkért is,
megemlékezünk most egy drága testvérünkről, akit hazaszólítottál. Köszönjük, hogy hitben járt, hitben halt meg, és mi hittel tekinthetünk utána. Megpihent, megbékélt, földi próbatételeiből, szenvedéséből, Isten állat megtalálta a békességet. Legyen áldott a te neved, vigasztaló Szentlélek Isten. Amen.